Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Advent 4. vasárnapjának prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, az első fejezet 46. versétől kezdve a következőképpen. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak, és az ő utódjának mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban én mindig egy különleges karácsonyra vágyom, ahogyan gondolom, hogy valamennyien szeretnénk mindig, hogy különlegesen zajoljon, történjen a karácsony ünneplése bennünk és körülöttünk. És azon gondolkoztam, milyen kellékei vannak ennek az ünneplésnek. Hát mindenek előtt talán lehet mondani azt, hogy nagyon szeretjük azt, hogyha finom ételek vannak karácsony ünnepén. Én is elmondhatom, hogy már együtt készül nem csak a szűkebb családunk, hanem a nagyobb családunk bejelentkeztek, akik szeretnének főzni és finom dolgokat készíteni, és velünk együtt elfogyasztani. Úgyhogy ez az első dolog, én azt hiszem, hogy már sínen van. Nekem már csak be kell vásárolnom a különböző sütni, főzni valókat. Persze már egy része meg is van. Aztán a másik fontos kelléke az ünnepnek, az, hogy családtagjainkat megajándékozzuk. Persze itt, hogy ez mennyire fontos, mennyire nem fontos, már abból megmutatkozik, hogy elterjedt már Magyarországon, hogy ma válság karácsony van. Én nem gondolom, hogy ez ennyire fontos lenne, hogy válság karácsonynak nevezzük azért, mert most mondjuk családonként nem 80 meg 100 000 forintért fogunk vásárolni, hanem mondjuk a feléért. Én nem gondolom, hogy ez ennyire lényeges lenne. De minden esetre biztos, hogy fontos az, hogy örömet szerezzünk egymásnak. Persze azt is hozzá kell tenni, hogyha az örömszerzés a családtagjaink számára csak egy-egy évfordulóra, vagy egy-egy ünnepre korlátozódik, akkor az akár teherré is válhat, mert az ember gyakran érzi, hogy hát csak ilyenkor gondolnak rám. Csak ilyenkor, amikor illik megajándékozni? Talán sokan átéljük ezeket a dolgokat is. Aztán van egy harmadik kelléke, ami már inkább a keresztény embernek a kelléke az ünneplés tekintetében, hogy lelki táplálékot szeretnénk nyújtani a mieinknek. Attól függően, hogy hány ember van ránk bízva. Egy család, vagy lehet, hogy egy tágabb közösség, lehet, hogy egy gyülekezet. Kinek mi a feladata? Lelki táplálékot nyújtani a lelki testvéreinknek. Ez már azt hiszem, hogy sokkal-sokkal magasabban van az előbb felsorolt két kelléknél. És én hozzáteszek még egy negyediket is. Méghozzá azt, hogy mi lesz velünk, hogy mi mit fogunk kapni karácsonykor. Mert persze fontos dolog az, hogy mi adjunk valamit egymásnak, főképpen lelki táplálékot, de Mi történik velünk? Mi mit fogunk kapni ezen a karácsonyon? Milyen lelki táplálékot fog ez nekünk jelenteni, ami kitart legalább egy évig, és erőt ad? Azért mondtam el mindezt, mert Mária éneke, tudjuk, amikor elmegy látogatóba Erzsébethez, és együtt örülnek Erzsébet is, a születendő gyermekének, Mária is, a születendő Jézusnak, akkor énekben fakad ki. Mária éneke tehát arról szól, hogy neki mit jelent karácsony, hogy milyen örömöt ad az ő számára. És ebből kifolyólag azt mondom, hogy különleges attól lesz a karácsonyunk, hogyha bennünk is megfogan a megváltó. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy Mária nem egy kivételezett valaki, bár nyilván nagyon különleges az, amit ő átélhetett, de Jézusnak a fogantatása és aztán a születése nem csak egy egyszeri esemény. A világtörténelemben nyilván egyszer ez megtörtént, és hangsúlyosan megtörtént, hiszen tőle számítjuk az időszámításunkat, attól függetlenül, hogy azóta is vannak próbálkozások, hogy most mástól számítsuk. Éppen most a jó hírmondónkba beletettem, hogy Észak-Koreában nincsen karácsony, mert ott ma 99-et írnak, mert akkor született Kim Ir-sen. Vannak ilyen próbálkozások nyilván, de ettől függetlenül nincsen nagyobb horderejű esemény a világon, mint Jézusnak a megszületése. De szükséges az, hogy a mi életünkben is megszülessen. Hogy ne csak egy történelmi tény legyen ez. Tehát Jézusnak a születése a tét ezen az ünnepen, ebben az ünnepi készülődésben. Mária úgy látjuk, hogy már túl van a miértek korszakán, amikor még megjelenik neki az angyal, és igazából van lehetősége dönteni, elfogadni Istennek ezt az ajánlatát, hogy tőle fog megszületni az ő fia. Vagy pedig elutasítani, akkor még ott vannak benne a miért kérdések. Hogy fog ez történni? Hát nekem még nincsen férjem. Nem tudom, hogy mi akar ez lenni. Az angyal elmondja, hogy hogyan fog ez történni. És akkor Mária dönt, azt mondja, éme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te beszédet szerint. A miértek korszaka, én azt gondolom, hogy nagyon sokunkban még nem záródtak le. Hogy most mi lesz, most hogy lesz az én életemben. Azért mondom, hogy nagyon fontos lenne most, és ettől legyen különleges talán a karácsonyunk az idén, hogy azt gondoljuk át, hogy itt nem csak egy történelmi eseményről van szó, hanem bennünk zajló eseményekről is. Tehát ahogyan Mária életében ott voltak a miértek, hát ugyanúgy bennünk is ott vannak ezek a miértek. Két eshetőség van ezekkel, a miértekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy vagy elnyomjuk, és valamilyen sablonos válaszokat adunk rá, hogy persze ez mindig így történik meg, most akkor ne is foglalkozzunk ezzel, törődjünk inkább azzal, vagy pedig elkezdjük keresni a válaszokat, és kérjük Istent, hogy ő mutassa meg a válaszokat. Tehát a miérteket nem kell, szerintem, nem is szabad elfolytani, hiszen a Bibliában gondoljunk a Zsoltárok könyvére. Hát azok ezer és ezer miért kérdést tesznek fel Isten felé. A Jób könyve 40 fejezeten keresztül végig a miértről szól. Szabad Máriával együtt a miérteket feltenni, hogyan lesz ez, mi történik velem? Most viszont már eltelt egy idő, és már túl van ezen a korszakon, és örömmel fogadja mindazt, ami történik, pedig nem volt könnyű helyzete. Gondoljunk csak bele, hogy egy 14 év körüli hölgyről van szó. Én akkor olvastam el még egyszer, meg harmadszor ezt a Mária énekét, amikor arra jöttem rá, illetve tudatosult bennem, hogy hát itt egy mai kifejezéssel élve egy kamaszlány írja ezt. Hát micsoda bölcsesség húzódik meg ezekben a szavakban. Nem volt egyszerű a helyzet, de most gondoljunk bele, hogy mi történik akkor, hogyha ma egy kamaszlány ebbe a helyzetbe kerül. Örvendezik? Én nem gondolom. Csak úgy próbáljuk meg úgy a valódi történéseket realizálni magunkban. Mi is történik? 14 év körüli fiatal lány, és már nem miérteket kérdez, hanem újjong és magasztal. Magasztalja az Istent. Mert tudja azt, hogy valami teljesen új kezdődött el benne. Magasztalja a rendezőt, felsorolja a világ történelmének az eseményeit, hatalmasokat döntött le trónjukról, megalázottakat emelt fel. Összefoglalja nagyon-nagyon röviden mindazt, ami előtte történt, és úgy látja, hogy az egész világ történelem beleillik abba, ami most történik. Minden oda vezetett. Ezt így nevezzük, hogy üdvtörténet. Isten akarata, hogy eljussunk az üdvösségre. Embereket használt, hatalmasokat, királyokat, megalázottakat, bűnösöket, azért, hogy végül eljussunk Máriáig, és vele eljussunk Jézusig. Tehát Mária magasztalja ezt a rendezőt, az Istent, látja, hogy az egész világ történelem és Izrael történelme ennek a célnak az érdekében alakult úgy, ahogy alakult. Valaki így fogalmazott, nekem nagyon sokat jelent. Isten nem tökéletes embereket keres, hogy tervét megvalósítsa, hanem gyenge, hibákkal és vétkekkel terhelt választottainak életén keresztül mutatja meg dicsőségét és hatalmát. Isten története az emberek, az emberrel mindig hétköznapi történet. Egyszerű, gyarló férfiakkal, nőkkel, akiknek sorsa átsugárzik, akiknek sorsán átsugárzik Isten gondoskodó szándéka és hűsége. Nagyon sokat jelent a miértek megválaszolásában is ez a néhány gondolat. Mert gyakran ott van bennünk, hogy hát miért nem lettem tökéletesebb ember? Miért nem tudtam tökéletesebb életet élni? Miért nem vagyok tökéletesebb férfi és tökéletesebb nő? Miért buktam el számtalanszor és számtalan féle helyzetben? És a Biblia pont arról beszél, hogy Isten azokat választotta ki, akik ilyenek. Sokan megdöbbennek, amikor a Biblia lapjain beleolvasnak abba, hogy ki mindenki található Jézusnak a családfájában. Most nem fogom elsorolni, de mindenféle, mindenféle, szó szerint mindenféle. A lehető legelképesztőbb hátterű, foglalkozású, életfolytatású ember. Azért, mert mindenki beletartozik az üdvtörténetbe. És ez nagyon biztató ránk nézve. És éppen ezt, hogy Isten nem tökéletes embereken keresztül végzi el az ő munkáját, tervét, ezt tudomásul véve Mária elhárítja a tiszteletet magáról, és Isten felé irányítja. Azt mondja, ő volt az, aki mindezt véghez vitte. Még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor azt mondja, hogy hatalmas dolgot cselekedett karjával, vagy szétszórta a szívükben felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le, megalázottakat emelt fel, sorba olyan ige módot, olyan igeidőt használ, amit így neveznek, hogy perfektum, ami azt jelenti, hogy összeköti a múltat a jelennel. Hogy a múltban történt eseményeknek hatása van a jelenben, de még a jövőre is hatása van. Összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. Ami történt, annak hatása van a jelenben, mondja Mária. Pilinszky János így fogalmaz egy alkalommal, hogy mire várunk? Arra, ami már réges-régen megtörtént. Ez az ő megfogalmazása karácsonnyal kapcsolatban. Réges-régen megtörtént. És hozzáteszem én, ma is hatása van az életünkre. Úgyhogy amikor körbenézünk, és halljuk majd a híreket a továbbiakban is, hogy a világ milyen gazdasági vagy lelki krízisben szenved, mi a megoldás, akkor gondoljunk arra, hogy amit Mária megtalált, az a megoldás. A többi csak próbálkozás volt és lesz mindig. A megoldás a mi életünkben az, hogy megfogadjon bennünk Jézus. Sokszor mondják azt, hogy a fontos dolgok fejben dőlnek el. A Biblia arról beszél, hogy a fontos dolgok a szívben dőlnek el. Így fogalmaztam a múlt héten egy alkalommal, hogy az ember szeret észszerű döntéseket hozni, észszerűen rendezni az életét, vagy pedig a másik lehetőség szív szerinti döntéseket hozni. És az, amit Mária vállal, az, ami történik karácsonykor, az észszerűtlen, ellenkezőleg ezzel szemben szívszerű. Szívszerű döntések, sorozata, szívszerű esemény. Mert ma is időt és pénzt és energiát áldozni az Isten ügyére észszerűtlen. Szívszerinti döntés. Csak egyet mondok, amikor második Rákóczi Ferenc ugye, ágyúkat zsákmányol, és harangokat önt belőle háborús helyzetben, az ember azt mondja, hogy hát ez nem normális dolog. Ez észszerűtlen. Gondoljunk arra, engem megdöbbent, hogy ugye a második világháborúban fordított döntések születtek. Ledobták a harangokat a toronyból, aztán gyerünk, töltényhüvelyeket, meg egyebeket önteni belőle. Nem is lett olyan eredménye. Akkor lesz különleges karácsonyunk, hogyha elkezdünk végre a szívünkre hallgatni, a szívünket, a lelkünket kezdjük el táplálni, és ezzel befogadjuk szintén szív szerint döntő Istent az életünkbe. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te szív szerint döntöttél, amikor elhatároztad, hogy megszületsz ezen a világon. Amikor elhatároztad, hogy vállod, hogy istállóban lásd meg a napvilágot. És vállod azt, hogy megalázott emberek, a világnak a szegényei, bűnösei, söpredéke vegyenek körül téged. Amikor elhatároztad, hogy vállod, hogy ezekért az emberekért értünk, a halált is elszenveded. Kérünk téged, hogy fogadj meg a mi életünkben, és tedd különlegessé ezt a karácsonyt lelkünk épülésére, táplálására.